Szervusztok, jó reggelt kívánok! Tegnap az ötös lapom azzal fejeztük be, hogy fölmerült az a kérdés, mi a helyzet azzal a hametszal, ami nem az enyém, hanem egy nem zsidóé, és behozza az én tulajdonomba. Jó reggelt, Katalin, jó reggelt, Kata, jó reggelt, Mér Jákov, jó reggelt, Balázs. Szóval, behozza az én tulajdonomba, és itt különbséget tettünk a között, hogyha ez az övé, és ezt úgy hozza be, hogy ő felelősséget vállal továbbra is érte, tehát mondjuk, amikor a házvezetőnő behozza a szendvicset a kezében, és aközött, amikor elhelyezi nálam, hogy én vigyázzak rá, és valamifajta felelősséggel tartozom értem. És a Talmud azt mondta, hogy ha ez az övé, és nekem semmifajta felelősségem nincsen irántam, mert ő csak behozta a szendvicsét, hogy elmajszolja itt nálunk, akkor nincsen olyan tilalom, ami tiltaná, hogy én lássam az ő hamecét. Ugye, mert a szó szerint a tilalom úgy hangzik, bálnyi raj, bálnyi mace, ne lásd és ne ne láttassék és ne találtassék. A ne láttassék tilalma nem vonatkozik erre. Viszont, hogyha elhelyezi nálam a hametszját, és ezért nekem valamilyen felelősséget kell vállalnom, akkor tehát letétbe helyezi nálam, ha úgy tetszik, akkor ez már a bál gyimace, a ne találtassék tilalmát megszegi. És ezzel kapcsolatban fölmerült a tegnap esti tanulás során, hogy nem van egy általános vita, egy olyan vita, ami arról szól, hogy ha valami nem az én vagyonom, de valami fajta vagyoni felelősséggel tartozom az adott dolog iránt, akkor az azért felelős vagyok, vagy az a vagyonomnak számít-e, vagy sem. És ez volt az a vita, amit itt megemlítettünk, és azt mondtuk, hogy a pészachi hamec tilalma kapcsán is, amikor egy nem zsidó nálam letétben helyezi az ő hamecját, amiért valamifajta felelősséggel vagyok, az is egy olyan jellegű vagyoni felelősség, ami annyira az enyimmé teszi azt a hamecot, hogy ezzel megszegjem a hamec birtoklásának a tilalmát. Sőt, még azt mondta a vélemény szerint is, aki ezt másút nem mondja, aki másút nem azonosul ezzel a tilalommal, vagy ezzel a, nem is az, ezzel a jogelvel, ez arra elég, vagy ezzel a jogelvel, a Pészach esetén mégiscsak egyet fog ezzel érteni, mert a Pészach esetén van ugye egy külön felhívás a Tórában, ami úgy hangzik Loi Mace, hogy ne találtassék, és ez ugye arra hívja fel a figyelmet, hogy még akkor is, hogyha általában nem mondom azt, hogy egy olyan letétbe helyezett tárgy, aminehez van valamifajta vagyoni felelősségem, az olyan, mint az én vagyonom lenne, a Pészach esetén és a Hamec esetén mégiscsak ezt mondom. Jó reggelt kívánok, Stíber Gábor. Sajn! Most ugye általánosan fogunk ezzel a kérdéssel egy kicsit foglalkozni, hogy mi a helyzet azokkal a dolgokkal, amik nem az én vagyonom, de vagyoni felelősségem van irántuk, vagy nem egyértelműen az én vagyonom, mert másnak van valamilyen vagyoni beleszólása abba az adott dologba. Jó reggelt, Szalai Kálmán! Tehát akkor nézzük a hatos lap tetején. Baumi nemi rave behémászár nuna, ha jevezbe behajra, én ha jevezbe behajra. Az árnona barom az köteles az elsőszülöttjét felajánlani, vagy sem. Hogy kell ezt érteni? Egyrészt különben, aki esetleg itt minket most néz, és jó reggel, Dávid, és Izraelben él, vagy élt, az tudja, hogy mi az az árnona. Árnona az a mai izraeli fogalom használatban az az adó, ami egy ilyen település adó tulajdonképpen, amit egy ingatlan adó, amit érdekes módon lakatási célú ingatlanok után is évente fizetni kell, és ez egy igen magas adó, amiről általában politikai viták szoktak lenni, hogy miért kell ilyen sok pénzt fizetni, csupán azért, mert van egy lakásom. De bármi is legyen, ez az a szó, hogy arnona, ez számomra is érdekes módon, eredetileg itt a kommentárok azt mondják, hogy a görög nyelvből származik, ógörög nyelvből, nem tudom, van-e közöttünk olyan, aki tud ógörögül, és az ógörög nyelvben arnuna, vagy arnona, az azt jelenti, hogy a királyi lakoma. Most így itt a Talmudban, a Talmudi időben ezt a kifejezést arra használták, amikor volt egy volt egy állatod, és egy barmod, mondjuk egy kecskéd, egy tehened, egy mit tudom én, egy bárányod, ami a tiéd volt, de rajta volt a királynak a záloga, és a király, az uralkodó, az minden évben a tizedét az abban az évben ellett barmoknak elvette tőle. Most itt ugye akkor az a helyzet, hogy egy olyan szituáció áll fel, ahol tiéd az állat, fordította a tegnapihoz képest. Tiéd, a te tulajdonod, a te vagyonodról van szó, de ebbe a te vagyonodban van valaki másnak beleszólása. Tehát ez nem 100%. Ez körülbelül olyasmi, mint amikor manapság egy jelzálog hitel van a lakásodon. Tiéd a lakás, vagy az ingatlanodon. Tiéd a lakás, de a banknak olyan záloga van az ingatlanodon, hogy ő az első, aki mindenfajta bevételt vagy vagyoni jogot magának indikál a lakással kapcsolatban. És ezért tiéd is a lakás, meg nem is. Ugye a te neveden van, de az a jelzálog az azért nagyon durván korlátozza a te vagyoni jogaidat. Tulajdoni jogaidat. És itt az ókorban ez nem a lakással, hanem a varommal volt így, hogy a barmodon volt tulajdonképpen a királynak egy jelzáloga, egy záloga. Ami azt mondja, hogy tiéd volt a barom, de a baromból mindig a tizedet, azt le kellett fizetni a királynak. És a kérdés az, hogy egy ilyen barom, egy ilyen állat, ami tiéd ugyan, de egy ilyen erős vagyoni megkötés van egy autoritás részéről rajta, kötelese az első szülöttjét felajánlani a szentébe. Ugye? Az előírás az az, hogy a barmodnak az első szülöttjét fel kell minden a szentébe, és ezt ott a kohanitáknak kell adni. Ebben az esetben a tiéd ugyan a barom, de van rajta egy külső megkötés, tulajdonjogi megkötés, akkor ez most a tiéd, vagy nem a tiéd, ebből a szempontból. Kolléha de macai, ma szállék lesz uzei, lői kami bajlen de hája. Ki, kami bájlan, héjhadelői, macim, szállékli, mezuzé. A Talmud tisztázza, hogy a kérdés hol merül föl. Minden olyan helyen, ahol ezt a kötelességet, a király felé történő arnona megfizetését, azt te ki tudod váltani pénzzel, tehát nem vagy köteles azt abban az évben ellett barmok tizedét odaadni, hanem ezt azoknak az értékét pénzzel is ki tudod váltani, akkor nem kérdés, hogy tiéd a barom, és tiéd a baromnak a kölyke, és ezért kell, hogy a első szülöttet felajánlja. A kérdés ott merül föl, ahol olyan szigorú ez az állog jog, hogy nem is válthatod ki pénzzel. Szerintem nem tudom, hogy milyen mai általános jogesethez lehetne ezt hasonlítani, de szerintem értjük a kérdés tisztázását. Azt mondja erre, Rave, amer lejjúb, tura. Rave azt mondta nekik, még ebben az esetben is, bocsánat, Rave azt mondta nekik, hogy fel van mentve az elsőszülött felajánlásától. Tehát abban az esetben, hogyha a barom a tiéd, de az egy tizedét a kölykeinek azt oda kell adjad a királynak, arnonát kell, hogy adjál a királynak, akkor a barom nem... A királynak a beleszólása, a vagyoni beleszólása a te vagyonodba az elég ahhoz, hogy az ne legyen már annyira a tiéd, hogy köteles legyél az első szülöttet felajánlani. Azt mondja a Talmud, ha tánya hajeve, azt mondja, hogy mondhattad Rave azt, hogy fel van mentve az első szülött felajánlás alól, ahol egy másik helyen azt olvastuk, hogy köteles vagy. az első szület felajánlására egy ilyen esetben. Azt mondja, a Talmud haszam, de macim, szállek le. Szóval Talmud, igen, az a hely, ahol azt mondtuk, hogy köteles vagy, az egy olyan esetről beszélt, amikor pénzzel ki lehet váltani a tizedet, amit a királynak kell, hogy adjál. Iked amri, amara, vebe héma, szállam, ne tudom, nem helyre, áfalgáv, de macim, szállek le. Iszasz, Arnona, Afal, Gávdelői, Macime, Szállek, Leich, Hájevezbe, Hála. Azt mondja, a Talmud, van egy másik változat is, hogy hogyan maradt fönn ez a kérdés felelek, ez a sáklevetárja. És ez úgy hangzott, hogy Rave azt mondta, hogy az, a barom a esetén, amikor ez az Arnona, a királynak adandó tized adó, az egy baromról szól, akkor ott mindenképp föl vagy mentve az első szült felajánlása alól. Még akkor is, szemben az a változattal, amit az előbb mondtunk, még akkor is, hogyha amúgy pénzzel kiválthatnád a király felé ezt az adót. Tehát az állatok esetében mindenképp föl vagy mentve. Viszont, hogyha ez a tésztáról szól, tehát volt egy ugyanilyen fogalom, és itt nyilván ne egy nagy királyt, hanem gondolom, egy ilyen kis fejedelmet képzeljünk el, valami kis törzsfőnököt, aki begyűjtötte a tésztáknak a tizedét, hogy abból saját magának kenyeret csináljon. Nos, a tésztánál ott még akkor is, hogyha az kiválthatott pénzzel, és akkor is, hogyha nem válthatott ki pénzzel, mind a két esetben köteles vagy a halát, a tésztával adandó kohanitáknak járó adományt odaadni. Mi a különbség a kettő között? Behéma iszlajkala. Ugye az állat, az olyan állat, az olyan barom, ami rajta van a királynak a záloga, az egy közismert dologgá válik. Látják, hogy megy a, tudom én, a tehén, és azt mondja, nézzétek, Jóska tehene, ja, igen, ezen rajta van a királynak a záloga. Ez egy közismert dolog. És ezért az emberek nem fogják félreérteni, hogy miért nem ajánlott föl az első szöltet. Á, nem ajánlja föl, mert ez nem is igazából az övé, hanem a királyé, stb. Viszont a tésztánál ugyanez a logika nem működik, mert a tésztának nincsen lészlakala, a tésztának nincsen híre. És ó, ez az a tészta, ami a királyé. Ez nem egy annyira lényeges, vagy annyira közismert dolog. És ezért nem fogják érteni, hogy miért nem ajánlott fel a halát, és ez félreértésekhez fog vezetni. Oké, akkor ez a kis kitérő a jelzálokkal kapcsolatban. Ez most itt le is zárult, és visszatérünk az alapkérdésünkhöz, hogy mi a helyzet a nem zsidó tulajdonában lévő hamecsal, ami bejön az én területemre, az én ingatlanom területére. Tanulában a nach, és a nichnas hacérősen iszra, a cékai mi adaj, én zakuk levály. Azt mondja, a Talmud, van egy brájta, ami azt mondja, hogy nem zsidó bejött a zsidónak az udvarára, és a kezében ott volt a tésztája, a finom tésztasütemény, akkor én zakuk levája, nem kell azt megsemmisítenie a zsidónak, nem kell rögtön megsemmisíteni ezt a hamecot. Hifkidojeclej, zakuk levája, ha viszont zálogba helyezi, letétbe helyezi nála, azt mondja, vigyázz a zsemlémre, akkor azt azon nyomban meg kell semmisíteni, ahogy az előbb is tanultuk, miért, mert ha már felelősséget válasz, érte egy kicsit olyan, mintha a tiéd lenne. Jihedlej bájsz, én zakuk levája, hogyha Jihedlej bájsz, hogyha nem vállalt érte felelősséget, de azt mondta, hogy tedd ide ebbe a szobába, én zakuk levály, akkor nem kell megsemmisítenie. Tehát amikor egy szobát kinevezünk, és azt mondjuk, hogy ez a te hamecodnak a szobá, azt akarod, hogy zsemlét itt akarod, hogy tedd le ebbe a szobába, akkor az nem számít felelősségvállalásnak, és ezért nem kell megsemmisíteni. Ahogy írva van, se nem árlói macer, ne találtassék. Ha ne találtassék, az azt jelenti, hogy ha van egy a házadon belül egy szoba, vagy egy szekrény, amiben elhelyezted, amit kijelöltél a hamec elhelyezésére, azt nem fogod megtalálni, és azért nem fogod megszegni a ne találtassék tilalmát. Különben itt jegyezném meg, nem tudom, velünk-e van Bálint doktor, de tegnap föltette egy nagyon jó kérdést, amire hirtelen nem nem tudtam a választ, vagy bizonytalan voltam. Ugye az volt a kérdése, hogyha igaz az, hogy nem szabad felelősséget vállalva nálam elhelyezni a nem zsidónak a hametszeját, akkor mi a helyzet azzal, amit manapság csinálunk, hogy kijelölünk egy szobát, és abban elhelyezzük a hametszot, és azt eladjuk egy nem zsidónak, akkor tulajdonképpen ugyanez, felelősséget váltunk a nem zsidó hametszéért. Hiába nem a miénk, már eladtuk neki, de ez az övé, és azért felelősséget váltunk. Most gondolom, hogy erre az egyszerű válasz az, amit itt is tanulunk a Talmudban, hogy mivel itt nem, amikor manapság eladjuk a hametszot, akkor azt úgy csináljuk, hogy egy adott szekrényben vagy szobában helyezzük el, és azt mondjuk, hogy ugyanúgy, hogy jichedloj bájsz, egy kijelölünk annak egy bizonyos helyet. Nem vállalunk érte felelősséget, csak kijelölünk neki annak egy bizonyos helyet, és ezért az nem számít a tilalom megszegésének. Most eddig tartott a Brájta. Tehát a Brájta azt mondta, hogy ha az övé, akkor nincs semmi gond. Ha nálad letételve helyezte, akkor az probléma. Ha te nálad úgy helyezte letétbe, hogy te nem váltál a felelősséget, hanem csak elhelyezted egy bizonyos kijelölt helyen, zárt helyen, akkor az ugyancsak nem probléma, ahogy írva van, Lai Mace, ne találtassék. Azt kérdezi a Talmud, Májke Amár, mit jelent ez, hogy ne találtassék? Amaráv Pape, Arése, Kaiva, Akik Amárév, Kidejász, Lai, Zakuk, Levás, nem már Lai Mace. A Pape úgy magyarázta, hogy hogyan ide a ne találtassék, nem a Brájta legutolsó állításához jön, ahogy mi magyaráztuk eddig, hanem a Brájta első állításához. Mi az oka annak, hogy ha letétbe helyezi nálad, akkor megszeged a tilalmat, mert az van írva, ne találtassék. Azt mondja, a Talmud rá vásíla, illem a széfa kamár, vahik a maríhed, vagy bájszénzakuk le vás, nem már, lémacöveteikem, hallám didehú, ki kamiája, lebejszé, návse kamiája. Azt mondja, a Talmud, de a pápa szerint, a vási szerint, ő úgy magyarázta a Brájtát, ahogy mi. Azt mondja, mi az oka annak, hogyha elhelyezte egy adott, kijelölt helyen nálad, akkor azzal nem szeged meg a parancsolatot. Miért? Mert a parancsolat úgy szól, ne találtassék. És itt ne találtassék a házaitokban, bocsánat. Ne találtassék a házaitokban. És mivel te ott kijelölted neki ezt a helyet, az olyan, mint már nem a te házadban lenne, és azért nem szeged meg a ne találtassék parancsolatát. Most akkor gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen, amikor kijelölsz neki egy területet, és azt mondod, hogy ez a szekrény, vagy ez a szoba, vagy ez a gardrób, vagy ez a spájz, ez a hametsznak van fenntartva, a nem zsidó hametsjának van fenntartva, akkor azzal tulajdonképpen te bérbeadtad neki, az olyan, mintha bérbeadtad volna neki azt a területet. Tehát eladod neki a hametszot, és mivel kijelöltél ennek a hametsznak a helyet, ezért az olyan, mintha bérbeadtad volna neki azt a helyet. Most akkor, és mit mondunk ezzel kapcsolatban? Hogyha bérbeadtál valakinek egy helyet, akkor azzal az már olyan, mintha az az ő helye lenne. És mivel a tilalom úgy szól, ne találtassék a házaitokban, ezzel nem ad már nem a te házad, mert ezt a területet bérbeadtad, azt a szobát bérbeadtad. És ezzel belefutunk egy általános jogi kép, polgárjogi kérdésbe, jelesül abba, tulajdonjogi kérdésbe, jelesül abba, hogy lehet, hogy birtokjogi lenne a jó megfelelős, a jó szó. Abba, hogy amikor én bérbe veszek egy lakást, akkor azt a lakást, az lakás az én birtokommá válik-e, vagy sem? Ugye nyilvánvalóan a lakásbérlés az ókori időkben nem volt feltétlenül egy annyira elterjedt fogalom, mint manapság. És manapság nem kérdés, hogy amikor hosszú távon bérelek egy lakást, akkor az én birtokommá válik. Tehát birtokjogilag én vagyok birtokon belül. Itt inkább ez a ókori lakásbérlés, ahogy ezt már tegnap vagy tegnap előtt is említettem, inkább a mai ilyen rövid távú bérlésekre lenne helyes, tehát mondjuk, vagy még inkább mondjuk a szállodai szobára, ahol fölmerül az a kérdés, hogy azáltal, hogy én a szállodában fizetek a elhelyezésért, a szoba, amit bérlek, ahol lakok, az a birtokommá válik-e vagy sem. Birtok jogilag ugyanannyian az enyém-e, mint amikor hosszú távon bérlek egy lakást. És ez az ókori bérbeadásnak a kérdése is. Schinus kanya, hogy a bérbeadás, a bérlés az birtokjogilag a bérlőjévé teszi-e a bérelt területet, vagy sem. Most ugye a mi brájtánkban első ránézésre úgy tűnik, hogy igen, hogy ez a birtokává válik. Miért tűnik így? Nagyon egyszerű. Mert mit mondtunk, hogy ha a chomecját elhelyezted nálad egy adott helyen, egy szekrényben, egy adott szobában, egy adott helyen a lakásodban, akkor az már nem a te lakásod, az már olyan, mint az ő lakása lenne, és ezért nem probléma, nem szeged meg a ne találtassék a házaitokban chamec tilalmát. Mélyülöd eszkénusz kánya, akkor ezek szerint a bérlés által birtokba kerül. A bérlő birtokba kerül. De hatnánál be makim samru le házkér löj le bézdi ramru. Mik ne is emek nézve szöjjel, vagy ez gilulim, íszálak a tájtok eszkénusz kánya, ki kame ájjel le bézdi ráv se kame ájjel. Azt mondja a Talmud, van egy általános probléma, ugye, hogy amit látunk a Tanákból, a pogány kultúra, a pogány vallások elleni határozott fellépés, ugye ez a zsidóságnak egy fontos küldetése, az egyisten hit hirdetése, és ezért a bálványok mindenféle visszautasítása. És van egy tilalom, hogy tilos bálványt, nem csak bálványt imádni, tilos bálvány, bálvány szobrokat, és itt elsősorban tovább tulajdonolni, tilos behozni a házadba bálványokat. És ezért fölmerült a kérdés, a Talmud irodalomban, hogy szabad-e bérbe adni egy bálványimádó pogánynak a lakásodat. És mit mond a Misna, az Avoda Zara traktátusában? Azt mondja, hogy nem szabad bérbe adnod a lakásodat egy bálványimádó pogánynak. Miért? Mert behozza a bálványt a lakásodba. Most, hogyha igaz az, hogy a bérlő az magáévá teszi az otthon, magáévá teszi a bérelt területet, akkor miért lenne tilos bérbe adni neki? Ha ő behoz bálványokat a lakásba, az már nem az én lakásom, lehet, hogy tulajdonilag az én lakásom, de birtokjogilag az ő lakása. És ezért miért lenne probléma, hogy bérbe adjam neki? Azt mondja, a Talmud, sajni alha, de áfkerek manna be lassan lai macajesen macuj biadha, jatsz az esein, nem jatsz a biadha. Azt mondja, a Talmud, az igazság az az, hogy a mi esetünk, a chamecnak az esete nem általánosítható, és nem lehet belőle ilyen következtetéseket levonni, hogy akkor a bérlő birtokba kerül, vagy nem kerül birtokba. Miért? Mert a mi nálunk egyszerűen azt mondja a Talmud, Lai Maci, ne találtassék. És mivel ez a szoba, az a spájz, vagy az a szekrény, az ki lett jelölve a chamecnak, ezért nem fog találtatni nálad chamec, mert ez nem fogsz oda bemenni, mert az a szoba az ő chamecjára lett kijelölve. Tehát független attól, hogy ez most az övé vagy nem az övé, nem azt mondja a Talmud, ne legyen a házaitok, a Tóra, hogy ne legyen a házaitokban chamec, hanem azt mondja, ne találtassék a házaitokban chamec. Tehát még akkor is, hogyha azt mondom, hogy schirusz lajkánya, azt mondom, hogy a bérbeadás által nem válik birtok, nem kerül birtokon belül a bérlő. Ebben az esetben a tilalom nem úgy szól, hogy a birtokodban ne legyen chamec, azt mondja, hogy ne találtassék, és mivel az a hely, az neki ki lett jelölve, ezért nem fog találtatni neki chamec. Oké. Amarev Yehuda, Amarev, a Möjci chamec be beisze be jamtöv, kajfa ala veszekli. És a következő részben a bdikász chamecsal és a chamec megsemmisítésével kapcsolatos további szabályokról fogunk tenni. Mi történik akkor, hogyha jött az ünnep, és mindent megcsináltál, de mégiscsak egyszer csak ünnep alatt elhúztad a Pészak alatt elhúztad a díványt, és a dívány alatt ott van egy zsemle. Mit lehet akkor csinálni? Azt mondta erre Rabbi Yehuda, mert ráv, kajfala veszekli, akkor fogjál egy lábost, és tedd rá, takard le a lábossal. Amerra, miért? Ugye azért, hogy nehogy elfelejtsed, hogy Pészach van, és megegyed, és ugye Pészach az ünnep alatt nem tudod megsemmisíteni ezt a elégetni, vagy megsemmisíteni ezt a kiflit, mert fél ünnepen lehet, de addig is tegyél rá egy fordított lábost, hogy nehogy megfeledkezzél a chamec tilalmáról Pészachkor. Amen, Rabbe, im se legdes, hogy egy szarik, majd tájmen, mi a bidilminé? Viszont, hogyha ez a hamec, ez... nem a tiéd, hanem sem hegdes, hanem a szentélynek felajánlott hamec, akkor még csak ezt se kell csinálnod, mert az ember mindig ügyel arra, hogy a szentélynek felajánlott dolgokat nehogy profán célra, saját célra felhasználja, tehát te se fogsz megfelelkezni róla, és nem fogod megenni ezt a hamecot. Oké. Amar Rav Júda, amar Rav, chemco is el nachri, oiszelői mechicászolat, fachim isum heket. Hasonló szabály, azt mondta Rav Júda, ha nálad van olyan hamecja egy nem zsidónak, amiért nem vállaltál felelősséget, akkor mindenképpen legalább egy 10 tefach magas, visszatértünk a 10 tefachhoz, egy 10 tefach magas kerítéssel, elválasztóval vegyük körbe a hamecot. Szóval ezt mondja Rav Júda. Ugye egyetértésben, vagy hasonlóan ahhoz, amit az előbb mondtunk, hogyha kijelöltél egy adott helyet, oda letelti a hamecját. A nem zsidók, hogyha nem vállalsz érte felelősséget. Most ebben az esetben mit jelent, hogy letelti egy adott helyre? Legyen elválasztva, legalább egy 10 tefach magas elválasztóval. De imsel hegnesu én itt szalik, majd tájmi mivel bidilminé, és ugyanígy viszont, hogyha ez egy... nem egy magánszemélynek, nem egy nem zsidónak, hanem a szentélynek a hamecja, akkor azt nem kell így elválasztani, mert azt az ember nagyon odafigyel rá, egy szent dolog, és nem fogja még véletlen sem megenni. Amar Rav Júda, amar Rav, amar Fares vagy Jöjjcibe se jara, köjdem slöjjsim jöjjim, én zökuk le vájért, tőjök slöjjsim jöjjim, tőjök lezökuk le vájért. A kérdés a következő. Mi van akkor, ha én elutazok Pészach előtt? Kell-e a hamecot keresnem, és a hamecot megsemmisítenem az otthonomban? Azt mondja erre Rav, ha valaki nagy vándorútnak indul, akkor ha több mint 30 nappal Pészach előtt indult útnak, akkor nem kell megsemmisítenie, megkeresnie és megsemmisítenie a hamecját, ami otthon van. Ha kevesebb mint 30 nappal indul a Pészach előtt indul útnak, akkor kell. Amar a báje, ha de a Márta és Lősi miért zakuk levájér, hogy ámron elős, de állj te lágsz, de én állj te lágsz, én zakuk levájér. Ezt oda tette a báje, hogy mikor igaz ez, hogy ha kevesebb mint 30 nappal indul útnak, a Pészach előtt indul útnak, hogy akkor köteles megkeresni és megsemmisíteni a hamecot, akkor, hogyha úgy tervezi, hogy visszajön még Pészach előtt, akkor a biztonság kedvéért ezt csinálja meg. Ha viszont nem tervez visszajönni Pészach előtt, akkor nem kell vele foglalkozni. Amelé ravevi így, ájtaj látszod a finú, nos a sanennámi. Azt mondja a Talmud, ravejre azt mondtál bájének, de hogy mondhatsz ilyet? Ha tényleg tervez visszajönni Pészach előtt, akkor miért csak akkor kell, miért csak akkor kéne megkeresnie és megsemmisítenie a hamecot, amikor kevesebb, mint 30 nappal Pészach előtt indul útnak? Ha rossosan akkor indul útnak, fél évvel Pészach előtt, akkor is ezt kéne tennie. El amer rave hada márt könyvim slöjsi mi a mézakuk levárló jámron, el a se indájtalákszáva. Dájtalákszáva a filmről, se sannozakuk levárló. Rave azt mondja, nem, pont fordítva. Ha kevesebb, mint 30 nappal Pészach előtt indult útnak, akkor mindenképp meg kell keresni és meg kell semmisíteni a hamecot. Ha több, mint 30 nappal a Pészach előtt indult útnak, akkor ha tervez visszajönni Pészach előtt, akkor meg kell keresni és semmisíteni a hamecot. Ha nem tervez, akkor nem kell. Ha viszont kevesebb, mint 30 nappal Pészach előtt indulnak, akkor mindenképp kell. Az a rávad a tajméd, amely Rave a észre-mésze jajcar, könyvem slöjsém jöjjém, és én szavakunk levár, tajok slöjsém jöjjém, szavakunk levár. És Rave egy másik szabálya is, egy másik tanítása is párhuzamban, egyességben van ezzel. Rave azt mondta, hogy ha feltöltöd a raktáradat, és a raktárban lehet, hogy van hamec, akkor ha kevesebb, mint 30 nappal Pészach előtt töltöd föl, akkor először ki kell takarítanod a hamecot, és csak utána töltsed rá az árut. Ha viszont több, mint 30 nappal vagy Pészach előtt, akkor rá lehet törteni az árut, és nem kell azzal foglalkozni, hogy valahol ott legmélyen a raktár mélyen van hamec, ezzel nem kell foglalkoznod. Oké, azt mondja a Talmud, hogy könyvém slöjtsim námi lőjámran ela, se indájt, hogy lefanaissza. Jávon dájt, hogy lefanaissza, fölökönös nem slöjtsim, amit akkor levár, és mindez akkor igaz, hogyha nem tervezed még Pészach előtt kitakarítani, vagy lefogyasztani ezt a raktárt, de hogyha tervezed lefogyasztani ezt a raktárt, akkor mindenképp ki kell tisztítanod a hamecot, még mielőtt beraknál a többi árut, még akkor is, hogyha több mint 30 nappal Pészach előtt vagyunk. Most mit látunk ebből az utolsó mondásból? Hogy az embernek a Pészachal való foglalatossága és a hamecszal való foglalatossága és kötelességei, azok valahogy a Pészach előtti 30 napban kezdenek igazán aktuálisakká lenni. Hán is lőjsim lyon mája viditájú. Azt kezdve tanulni, miért éppen 30 nap? Azt mondta, hogy ha kevesebb, mint 30 nappal vagy Pészach előtt, akkor már kell foglalkozni azzal, hogy ne legyen a hamec a raktárban, és már ki kell takarítani, és már ezt kell. Miért éppen 30 nap? Ugye a háziasszonyok manapság tudják, hogy mikor kezdenek takarítani Pészachra. Ugye a nagyon fanatikusak már Hanukakor elkezdenek, de sőt, valaki egész évben vigyáz arra, hogy nehogy hamec morzsák maradjanak bárhol. Például én feleségem a legegyszerűbb megoldást választja, azt, hogy ne kelljen agyon takarítani mindent Pészach előtt, egész évben figyel, a gyerekek ne egyenek a konyhán kívül sehol. Mert akkor ott marad egy fél zsemle, marad egy morzsa, és így tovább. De mindenképpen mikor kezdik a nagy takarítást? Purim másnapján. Purim az pont 30 nappal van Pészach előtt. Honnan jön ez a 30 nap? Kedve tánja, se jállim dőisim, hilkasz a Pészach, hogy nem Pészach slőisim, jöjjöm, sikrömösem, mégám lőlem, és te is a vaszősz. Tanultuk egy brájtában is, hogy mikor kezdik a Pészach, a nagyon bonyolult és komplikált, a legbonyolultabb és legkomplikáltabb ünnep, a Pészach halakáit tanulni és megbeszélni. 30 nappal az ünnep előtt. Slöjsim, ahogy Tamás mondja, 30 nappal a Pészach ünnepe előtt. De most Simon Megam Lielői miért? Simon Megam Liel szerint nem 30 nappal, hanem két szombattal, két héttel az ünnep előtt. My time-a. Mi az oka ennek a 30 napos készülési időnek? De Tánakámon, miért mondja a Tánakámon azt, hogy 30 nappal? Sáhárém, ő is jönne Pészach, Isten, ő mászol, ját Pészach, sén is nem vajászol, nézze azt a Pészach, vagy áldóik szívében, a sima, sőt, amely nem fesolva. Azt mondja a Talmud, miért? Mert ugye tudjuk azt, hogy hogy történt. Meghozták az első, ugye volt egy Pészach Egyiptomban, ugye az eredeti, és utána a kivonulás első évében megint csak volt egy Pészach, amiről egyesek lemaradtak. És itt mit mondott Mózes? Eljöttek Mózes, azt mondták, jaj, hát lemaradtunk, mert tisztátalanok voltunk, nem tudtuk áldozatot hozni, és így tovább, és így tovább. És erre Mózes megkérdezte Istent, és Isten azt mondta, jó, akkor legyen 30 nap múlva egy második lehetőség, ezt hívjuk Pészach Séninek, a második Pészachnak. Ugye, annak idején, amikor állt a szentély, akkor mindazok, akik vagy távol voltak Jeruzsálemtől, önakaratukon kívül, vagy tisztátalanok voltak, és ezen nem mertek fel a szentélybe, azok 30 nappal később meghozhatták a Pészach Sénit, a második Pészachot, és pótolták ezzel az ünnepet. Ugye manapság ez a dolog csak annyiban létezik, hogy ennek emlékére Pészach után 30 nappal van a Pészach Séni, és ijár 14-én ilyenkor eszünk egy kis maceszt, emlékezve a Pészach Sénire. Most ugye mit látunk? Hogy mikor mondta Mózes a második Pészach törvényét? 30 nappal a második Pészach előtt, ugye az első Pészach napján. De most Simon Gamliel amár lach, ájdi, de ájdi, mille de piszcha, mászik lekol, mille de piszcha. Azt mondja, most Simon Gamliel, engem ez nem érdekel, ez nem jelenti azt miért. Mózes itt beszélt hozzájuk a Pészach törvényéről, akkor beszélt, elmondta a második Pészach törvényét is, de nem azzal van szó, hogy mindig egy hónappal előtte kell fölkészülni, ezt én nem fogadom el. Akkor miért mondja, hogy Simon Gamliel, oké, nézzük meg az ő véleményt, mert ő azt mondta, hogy csak két héttel Pészach előtt kell elkezdeni fölkészülni. És a réma is, a imédből is, ha ide, és a mázid alá Pészach, és nem már a helyen is, de a helyen is, és 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 Szelebész. Hogyan történt az első Pészach? Mózes Niszánhó elsején kiállt, és azt mondta, ez a hónap legyen nektek a hónapok elseje, eleje, és de beszéltek Izrael fiaihoz, a hónap 10. napján mindenki vegyenek magának egy bárányt, és majd a 14. napon vágjátok le. Ugye ez volt a felkészülés, az utolsó felkészülés a kivonulásra. Mikor mondta Mózesnek Isten ezt a törvényt? Nem, bocsánat. Mikor mondta Mózesnek Isten ezt a törvényt, és Mózes adta tovább? Pont 2 héttel Pészak előtt. Nos, Chodesh Nisan. Nisan hó elsőjén. És akkor ez azt jelenti, hogy mindig 2 héttel Pészak előtt kell elkezdeni felkészülni a Pészakra. Különben manapság mind a kettő igaz. Az egyik oldalra készülünk egy hónappal a Pészak előtt, másik oldalról pedig igazán Nisan hó elsőjétől kezdünk el felkészülni rá. Oké. Okay. Kérdés Rabban Simon ben Gamliel véleményével az az, hogy honnan tudjuk azt, hogy ez a parancs, ez az isteni utasítás, ez valóban Nisan elsőjén lett átadva. Ugye a szövegben ez úgy pontosan úgy hangzik, a Chodesh haze lohem loish chadashim, ez a hónap, tehát Nisan hónap, legyen számotokra a hónapok feje, és utána folytatja a szöveget, és azt mondja, beszélj Izrael fiaihoz, és mond nekik azt, hogy a hónap 10-én vegyenek egy bárányt, amit majd 14-én le fognak vágni. Sehol nem szerepel explicit verbis, hogy ez elsején adatott ez a parancs. Mi majd berés járhakai, dilma bár bobi járhakai, hamisa járhakai. Azt mondja, hogy onnan tudod, hogy ez a hónap elsején hangzott el. Lehet, hogy ez igazából a hónap 4-e, a hónap 5-e volt. El amára, sisimis mélyre vinna, mert ha meg dábra sem mondom, hogy ismét bár színálmi sanásányokban, hogy édesen is sanyjuk, szív jászom nézve, ez a Pészakban majd jár. Azt mondja a Talmud, éppen ezért Rav Simi, Rav Vina nevében azt mondja, hogy ezt ebből a Pészakból nem tudhatnám még meg. Tehát ugye még egyszer, volt egy nulladik Pészak, és egy első Pészak, amire a Tóra beszámol. Ugye a nulladik Pészak az még Egyiptomban volt, ez volt az előző, amit most mondtunk, de itt nem világos, hogy tényleg az Nisan elsőjén volt. És ezért a Vina azt mondja, hogy ezt nem a 2 hetes ráhagyást, azt nem a nulladik Pészakból tudjuk, hanem az első Pészakból, amit már a sivatagban tartottak. Hogy hangzik ott a szöveg? Mózes 4. könyvének 9-es fejezetének az elején. Úgy hangzik, hogy azt mondja a Tóra, és szólt az örökkévaló Mózeshez, a Sinai sivatagában, a második évben onnan, hogy kijöttek Egyiptomból, az első hónapban, beszélj Izrael fiaihoz, és hozzák meg a Pészak áldozatát a hónap 14-én, stb. 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 Azt mondja a Talmud, oké, okay. És? Itthon hogy tudod, hogy ez elsőjén volt? Ugyanúgy nem tudod, hogy ez elsőjén mondta Isten Mózesnek. Ach, nem, Májdeben is járhakai, Dilmabában bejárhakai, Misen járhakai. Honnan tudod, hogy ez az első volt? Lehet, hogy ez a 4. volt, az 5. volt. Honnan veszed, hogy ez az első? Amire Nachmen, Ász, mit bármi, mit bár szív, ha mi bár színál, szív, haszon, vagy Dábér, ha sem, ma is, mint bár színál, bejön, mert ne hoda, ha édes a séni. Már Lálim, brös, ha édes, Afkám, brös, ha édes. Azt mondja, a Talmud, honnan tudom? Onnan, hogy a kicsit korábban a szövegben, egy kicsit későbbi eseményről, nagyon hasonló szöveghasználattal számol be a Tóra. A Tóra azt mondja, hogy az második év, második hónapjában, a hónap első napján, Sinai sivatagában, Isten azt mondta Mózesnek, hogy számolják meg a zsidó népet, itt ugye ez volt a népszámlálás. Tehát még egyszer, itt 2 állítás van a Tórában, érdekes módon nem kronológiai sorrendben följegyezve. Mind a kettő a kivonulás második évéről szól, tehát 1 évvel tulajdonképpen a kivonulás után, hogy belépünk a második évbe. Az egyik arról szól, hogy csinálják meg a Pészakot, a másik arról szól, hogy számolják meg a népet, legyen népszámlálás. A népszámlálás van előbb, említve a Tórában, ezzel kezdődik Mózes 4. könyve. Most mind a kettőben a Sinai sivatagában ez a közös nevező a kettő között, a Sinai sivatagában hangzik el a parancsad, és ugye a másodiknál, amiről először van szó, a népszámlálásosnál, ott azt mondja, a második hónap elsején, tehát azt tudjuk, hogy a Chodeshkor a hónap elsején hangzott el, és a Sinai sivatagában, innen tudom, hogy a másik mondás is, ami az első hónapban hangzott el, az is, mivel az van írva, hogy Sinai sivatagában, ugyanazt a szóhasználatot, ugyanazt a kifejezést használja, akkor tudom, hogy az a hónap elsőre vonatkozik. Oké, akkor ez értsük le van Simon meg a Gamlielnek a mondását, nincs is több kérdés ezzel kapcsolatban. De fölmerül, kedvenek ágár, mellékszálom, hogy akkor hogy is van ez? A Tórában, Mózes 4. könyvében van egy esemény, ami később történt, mint egy másik esemény, és mégis korábban számolt be róla a Tóra. Hogy logikus az, hogy Mózes 4. könyvének az elején arról beszél, hogy a második év első második hónapjában Isten azt mondta, hogy számolják meg a zsidókat. Majd egy kicsit később, egy 9 fejezettel később meg arról beszél, hogy a második év első hónapjában Isten azt mondta, hogy hozzák meg a pészachi áldozatot. Miért nem sorrendben? Miért nem kronológiai sorrendben mondja a Tóra? Azt mondja a Talmud, amire a nási bártak nifem is mélyre ráv, zöjsz, hogy meresz, én mugdamom a ucharbetajra. Innen látjuk, hogy nincsen kronológiai sorrend a Tórában. Ez egy fontos tórai szövegértelmezési alapvetés. Én mugdam a muhajbetajra. Talmud azt mondja, hogy látjuk, hogy a Tórában Mózes nem mindig kronológiai sorrendben írta le az eseményeket. Itt is ugye előbb írta le, hogy mi történt a másik hónapban, és később írta le, hogy mi történt az első hónapban. Amaráv papella jámran elametrein jane, ávod bechádin jana, máj mugdam, mugdam. Máj muhar, muhar. Azt mondja erre Ráv papa, azért ennek van egy kitétele. Nem lehet mindig azt mondani, hogy nincs kronológiai sorrend. Csak akkor mondjuk, hogy nincs kronológiai sorrend, ha két esemény, amiről szó van, az nem ugyanabban a témában, nem ugyanarról a témáról szól. Mint a mi esetünk, az egyik szól a népszámlálásról, a másik szól a Pészachról, akkor nem biztos, hogy kronológiai sorrendben írta le Mózes. De amikor egy témáról van szó, ugyanazon témán belül mégiscsak van kronológiai sorrend. Miért? Mert ha nem lenne kronológiai sorrend, akkor lenne egy nagyon fontos logikai szabály, amit a Tóra szövegértelmezésénél hagyományosan alkalmazunk, és nem alkalmazhatnánk. Mi ez a logikai szabály? Ez a logikai szabály, amivel az előző traktátusokban részletesen foglalkoztunk, hogyha rájutottok erre a kulcsszóra, hogy klálu prát, akkor meg fogjátok találni mindazt, amit ezzel kapcsolatban mondtunk. Van a klálu prátu klál. Van egy olyan szabály, amikor az általános és a konkrét megfogalmazás egymás sorrendbeliségéből levonunk bizonyos következtetéseket. Van a klálu, prátu, klál. Akkor van egy szöveg, amiben van egy általános, kiterjesztő megfogalmazás, aztán abból ki van emelve valami konkrétan, specifikálva van, az a prát, és aztán megint van egy általános, kiterjesztő szöveg, az a klál. És akkor ilyenkor, hogy az általánosból miért lett kiemelve az a konkrét, az általában azt mondjuk, hogy azért, mert azt tanítja ez nekünk, hogy minden énbech lál elemásebe frát, hogy az általánosban, az általánosra ugyanazok a paraméterek vonatkoznak, mint a konkrétra. Mindenképpen, ha például ez fordítva lenne, hanem prátuk lál lenne, vagy klálu prát lenne, hogyha nem általános lenne, és utána a konkrét, hanem előbb lenne a konkrét, és utána az általános, akkor más-más logikai következtetéseket vonnánk le. Most ez az egész azon alapszik, hogy van kronológiai sorrend, ha nincs kronológiai sem, még egy témán belül sem, akkor nem lehet azt mondani, hogy általános, hogy itt a sorrend az pont az, hogy általános, kiemelt és általános, mert lehet, hogy ez nem is ez a sorrend. Nem kronológiai sorrend, de van leírva. És ezért azt mondja Ráv Pape, hogy ez a állítás, hogy én mugdam a muhabe tajra, hogy nincs a Tórában kronológiai sorrend, ez csak két külön témáról szól, de nem egy témán belül. Lajámlan elvetrein nyani, ávod bechádin nyani, tehát egy témán belül, máj mugdam, mugdam, ami előbb van írva, az előbb van írva, máj muhab, és ami később van írva, az későbbi esemény, mert ha nem ezt mondanánk, klálu prát, énk bechlál elemásebe frát, akkor nem lenne logikus az, hogy használjuk azt a logikai elvet, hogyha van egy általános, kiterjesztő megfogalmazás, és utána ez a megfogalmazás úgy folytatódik, hogy egy konkrét dolog ki van abból emelve, akkor nem mondhatnánk azt, hogy ez azért van így, mert az általánosban azok a paraméterek kell, hogy érvényesüljenek, mint abban a konkrétban. Dilma prátuk lálu, mert lehet, hogy valójában nem is egy általános és egy konkrét a helyes sorrend, hanem a konkrét és az általános a helyes sorrend, mert nincsen kronológiai sorrend. Messu, Prátu, Klál, Násze, Klál, Moise, Fala, Prát, Dilma, Klálu, Prátu. Szóval akkor mindenképp ez az egész Klálu, Prát, Klál, ez az általános, kiterjesztő és konkrét megfogalmazás, sorrendiség, ez nem lenne egy érvényes hivatkozási alap, mert azt mondod, hogy én mukdam a muhabeta erre, hogy nincsen kronológiai sorrend a Tórában. Azt mondja a Talmud, ahi a filmetre innyani nami. Szóval hát, hú, ez egy jó felvetés. De miért mondod azt, hogy ez csak egy témán belül egy témán belül érvelsz azzal, hogy akkor mégiscsak van kronológiai sorrend a Tórában. Két témában nincs, két egymással távoli távoleső témában nincsen, nem használjuk a kláloprát? A általános és általános kiterjesztő és konkrét megfogalmazásnak a logikai elvét? Azt mondja, hogy a Nihalamán Dalmán kláloprát, amely hakim bezemze. Én Dani na iszébe kláloprát. Sápjál, de Mánda Amár, Danin, máj ikalemény már. Azt mondja, Talmud, ugye van egy vita a kláloprát logikai elvével, ami arról szól, hogy a kláloprát ezt a megfogalmazásbeli következtetést, hogy amikor a Tóra úgy fogalmaz, hogy az elején kiterjesztően fogalmaz, és utána konkrétan fogalmaz, abból levonsz egy következtetést, az csak akkor lehet, hogyha ez egy mondaton belül van, vagy akkor is lehet, hogyha két egymástól távol eső helyen van. Most, ha azt mondom, hogy csak akkor lehet használni ezt a logikai elvet, hogyha ez egy mondaton belül van, akkor értjük azt, amit Rav Papa mondott, hogy az az alapelv, hogy nincs kronológiai sorrend a Tórában, az csak két egymástól független témában igaz. De egy témán belül nem igaz. Oké? Okay? Akkor értjük, hogy ezt miért így mondta. De miért? Mert ugye azt mondta, hogy egy témán belül muszáj legyen kronológiai sorrend, mert különben ezt a logikai elvet, a kláloprát logikai elvét nem tudnánk használni. Ha viszont azt mondom, azt az álláspontot fogadom el, hogy a kláloprát a kiterjesztő és konkrét megfogalmazás logikai hivatkozási elvét, azt bemurhakin, olyan esetben is használhatom, amikor egymástól távol van a két megfogalmazás, akkor, ha ez igaz, akkor miért mondja Rav Papa azt, hogy kronológiai sorrend feltétlenül csak egy témán belül kell, hogy legyen, két egymástól távol levő témában is kell legyen, mert ott is alkalmazom ezt a logikai elvet. Mert azt mondja, a Talmud nem szabad összekeverni azt, hogy valami egymástól távol van, és azt, hogy valami egymástól távol van, és két külön téma. Ha valami egymástól távol van, és ugyanaz a téma, akkor használom. Erre mondták azt azok, akik azt mondták, hogy egymástól távol eső megfogalmazások, mert használtam ezt az elvet, mondják azt, hogy ezt az elvet lehet használni. De amikor egymástól távol eső két külön témáról van szó, akkor semmiképp nem használjuk ezt az elvet, és ezért mondta azt a papa, hogy ebben az esetben ő is elfogadja, hogy én mukdam a muhabetaira, hogy nincsen feltétlenül kronológiai sorrend a Tórában. Oké. Itt végezetül rátérünk egy másik kérdésre a Hamec kapcsán, és ez pedig az, hogy visszatérve az első misnánkhoz, a misna ugye azt mondta, hogy orlárba alszorcag, hogy a 14. előestjén egy gyertya fényénél meg kell vizsgálni, és meg kell keresni a maradék hamecot otthon. Ez hozzáteszi Rav Jehuda, mert ráva, bőjdek, cajk, sejváte. Az is, aki megkereste még a maradék hamecot otthon, és össze is gyűjtötte, ettől függetlenül mindazt a hamecot, amit nem talált meg, cajk, sejváte. Azt a fejében, a gondolatában, a szívében meg kell semmisíteni. Ki kell nyilatkoztatnia, hogy az semmisé válik. Tehát, hogyha még maradt egy-két morzsa a szekrény alatt, vagy az ágynemű tartóban, akkor nyugodtan aludhatok, mert én mindent semmisé nyilvánítottak. Ezt hívjuk bitul hamecnak. Ez egy visszatérő fogalom lesz. Bitul hamec azt jelenti, hogy a fejemben, a gondolatomban, a szívemben, a nyilatkozatomban elhatározom, hogy ezek semmisé nyilvánítom. Ezeket semmisnek nyilvánítom. Ez azt így is van. Ugye ezt a bitul hamecot, ezt kétszer is mondjuk. Egyszer a bdikasz hamec, 14. előeste a bdikasz hamec, hamec-keresés után, és másodszor pedig másnap, mikor elégetjük a bdikasz hamecnél talált hamecot. Miért kell ezt csinálni? Miért kéne ezt? Azt mondja, talán my time, én, name a mission, pirulén, hallói hasimi? Azt mondja, Talmud, miért kéne nekem most még külön semmissé nyilvánítom azt a hamecot, amit nem találtam meg? Ugye, mit mondtam én, Slomo? Azt mondja, azért, mert esetleg maradt egy-két morzsa. Most a morzsák azok így se úgyse fontosak. Ezek ízsú is semmisek a szememben. Miért kéne őket még külön megsemmisítenem gondolatban? Hintém, aki vende mintenle ágáv beiszei, ha sivi? Tudod miért? Azt mondja a Talmud, mert mivel a házadban vannak, hiába apró morzsák, mégiscsak te a házad az őrzi ezeket a morzsákat, ezek mégiscsak fontosak. Ha fontosak, akkor meg kell semmisítened. Azt mondja a Talmud, nem. Hát látjuk a következő részben, ez nem lehet egy jó válasz. Miért? Mert látjuk a következő törvényből, amit mindjárt beidéz a Talmud, hogy hiába őrzöl valamit, ha azt nem akaratoddal őrzöd, nem volt szándékod őrizni, mint itt a mi esetünkben a hamecot, ami lehet, hogy van egy kis morzsa még a ágynemű tartóban. Lehet, hogy őrzöd azzal, hogy a házadban van, és nem kint az utcán, de attól még ez nem olyasmi, ami neked fontos. Ez nem teszi fontossá azt a valamit, ahogy látni fogjuk a következő esetben. A tánya szöjfe te innyom, sámérsze deumipné a novim. Szöjfe a novim, sámérsze deumipné, és kajsz, mint nem dolajsz. Azt mondja a Talmud, ha van a földedem, a földedet vigyázod, mert ott van értékes szőlő. De a földedem van, ilyen romlott füge. Vagy van a földeden jó minőségű tök, de van rajta rossz minőségű szőlő, akkor bizmán sem bál a bájsz mákvidelem, azt mondja, misum gazda, vagy hajó, vagy májsz, bizmán sem bál a bájsz mákvidelem, utána misum gazda, vagy potenum, misum májsz. Akkor mindezekben az esetekben az a romlott szőlő, vagy romlott füge, csak akkor számít a tiédnek, hogyha te arra külön gondolsz is. Tehát hiába van a földeden, és ez egy olyan föld, amit te őrzöl, mivel a te őrzésvédésed az nem ezekre a rossz minőségű romlott szőlőkre és fügékre vonatkozik, hanem arra a jó minőségű árura, ami ott a földön van, ezért alapból azt mondjuk, hogy az nem számít a tiédnek. Hol van ennek jelentősége? Nem kell belőle tizedet hoznod, és ha valaki azt ellopta, akkor nem szegte meg a lopás parancsát, mert te inzsú is már lemondtál ezekről. Hiába bejött a területedre, ami egy őrzött terület volt, de maga a lopás tilalmát nem szegte meg. Mit látok ebből? Ha van valami a te területeden, ami ugyan automatikusan védve és őrizve van, mert ez a te területed, de ha te nem tulajdonítasz ezeknek a dolgoknak jelentőséget, mint például itt nem tulajdonítasz jelentőséget a pár morzsa hamecnak, akkor az a hamec az nem számít, és az nem fontos. Akkor miért kéne, visszatérünk az eredeti kérdéshez, miért kéne még miután csináltál egy nagy keresést, egy bdikász hamecot, és ami volt, található volt, azt megtaláltad, ezek után miért kéne még szívben és fejben és nyilatkozatban kinyilvánítanod, hogy minden hamec, ami esetleg még a tulajdonomban van, az semmisé nyilvánítom esitájszatnak. Ha még van egy pár morzsa a tulajdonodban, az ízsú is semmis volt, azelőtt is, hogy semmisé nyilvánítottad. Kit érnek, hogy van egy morzsa, az ágynemű tartod, de most oda fogsz menni, és megeszed a morzsát? Azt mondja, a Talmud, amely raveg, zére sem egy imca gluszka jafe, mert dajte alájú. Azt mondja, a Talmud, azt mondta Rave, nem attól félek, hogy maradt egy pár morzsa. Attól félek, hogy egyszer csak az ágynemű tartóban találsz egy gluszka jafe, ez egy szép egyszer csak találsz egy szép kiflit az ágynemű tartóban. És ott megtetszik neked, és meg fogod enni. Azt mondja, a Talmud, tehát magyarul olyan dolgot találsz, hogy nem egyszer egy morzsa, hanem valaminek van jelentősége, hogy erőfordult, hogy átnézted a lakást, de mégiscsak a gyerekek egy szendvicset eldugtak az ágynemű tartóba, és pont azt nem találtad meg, és Pészak alatt, ups, előkerül. Azt mondja a Talmud, oké, de még mindig meg lehetne azt csinálni, hogy sem is káhasz léle vátlé. Szóval, ha megtalálod, akkor majd akkor semmisíts meg. Mondd azt, hogy ez semmi. Miért kell most előre feltételes módban azt mondani, hogy ez semmi? Azt mondja a Talmud, dílnom is káhasz léle baszani szura, mert lábra is húszak kájma, vagy laj macime vátlé. Azt mondja a Talmud, tudod, mi a probléma? Hogy lehet, hogy Pészak alatt találod meg, és Pészak alatt már nem tudod fejben nyilatkozattal megsemmisíteni. Ugye? Fizikailag megtudnád, hogy fizikailag meg nem lehet, mert most éppen ünnep van, tehát meg kell majd várnod a fél ünnepet, hogy az előbb mondtuk, hogy rá kell raknod egy edényt addig is. És akkor addig is a tulajdonlásnak a tilalmát meg fogod szegni. Ez nagyon érdekes amit itt mond a Talmud. A Talmud azt mondja, hogy igaz, hogy a tulajdonodban van ez a kifli, de mivel bejött már az ünnep, és ezzel bejött a hamec tilalmának az ideje, ezért nincsen ráhatásod, nem tudsz már nincs a birtokodban, hogy az semmissé nyilvánítsad. De mert vele az a snédvari ménybrisúszása adom, azt mondta, hogy a kaszok kilobrisúszai. Azt mondta, ahogy vele ezért tanította, két olyan dolog van, ami az embernek tulajdonképpen nincs a tulajdonában, és a Tóra mégis úgy csinált, mintha a tulajdonában lenne. A felelősség szempontjából úgy csinált. Melyik ez a két dolog? Bojrből Sussa Rábim, és Hamec, Misejsa Oszul a Májra. Azt mondja a Talmud, melyik ez a két dolog? Az egyik az a közterületen lévő gödör. Ástál egy gödröt a közterületen. Ugye ez nem a te tulajdonod. Ugye? Nem a tiéd az a gödör, mert nem a te tulajdonodon, nem a te ingatlanodon van. És mégis a Tóra úgy tekintette, mintha az a te gödröd lenne. Miért? Hogy felelős legyen, hogyha abba a gödörbe beleesik valaki, és megüti magát, és kára származik belőle, akkor te felelős legyél azért a kárért. Ez egyik dolog. A másik a hamec tilalmának beállása után. Miután beáll a hamec tilalma, egy zsidónak nem lehet a tulajdonában a hamec. És ezért még ha tulajdonodban van, akkor sincs a tulajdonodban. A Tóra a felelősség szempontjában mégis úgy tekintett rá, hogy ez a tulajdonodban van. És ezért Pészach alatt nem tudod fejben megsemmisíteni, nem tudsz lemondani róla, mert igazából az nem a tiéd. A Tóra ugyanazt mondta, hogy legyen olyan, mintha a tiéd lenne a felelősség szempontjából. De a tulajdonjogi szempontból az igazából nem a tiéd, és ezért nem tudsz róla lemondani, nem tudod megsemmisíteni fejben a hamecot. Azt mondja a Talmud. Jó, itt megállunk, elérkeztünk a hatos lap végéhez. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet ehhez a mai nagyon tartalmas tanuláshoz. Remélem, hogy sokat okosodtunk a hamecszal kapcsolatban. Mindenkinek kívánok egy gyönyörű sábeszt, egy jó pihenést, egy felkészülést, egy szép új héthez. Mutatom nektek, hogy mi milyen szépen már megterítettünk sábeszre. Mindenkinek jó pihenést kívánok, és minden jót. Találkozunk szombat este.